Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. A Látók, szóljatok című előadás sorozatunk mai második alkalmán. Ebben a sorozatban egy-egy bibliai igehelyről fogunk szólni részletesen, és a mai alkalommal, mint ahogy a meghívón is látható, a Ne félj, mert veled vagyok kezdetű ígéről fogunk szólni, ami Ézsaiás könyve 41. fejezetének a 10. versében található. Olvassuk is el mindjárt a Biblia verset, Ézsaiás könyve 41. fejezetének a 10. versét így olvasom. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ha elolvastuk ezt a Biblia verset, akkor mindjárt azt tűnik fel ebben a Biblia versben, hogy ez egy bátorítás. Ez a Biblia vers egy erősítés, egy bátorítás, egy úgynevezett ne félj bíztatás és bátorítás, amiből nagyon sokat találunk a Szentírásban. A Szentírás nagyon sok helyen bíztat bennünket a ne félj bátorítással és erősítéssel, és fölmerülhet az emberben a kérdés, hogy az Isten miért teszi ezt velünk emberekkel. Miért olvasunk ennyi ilyen ígét a Szentírásban, ami bíztat, erősít, és így kezdődik, hogy ne félj, a félelemben, a félelmeinkben akar nekünk erősítést adni. Miért? Azért, mert elmondhatjuk, hogy a mi emberi életünknek a vele járója a félelem. Az Isten nem így teremtett bennünket. A Szentírásban Pál apostolnak a Timóteushoz írott 2. leveléből, az 1. fejezet 7. verséből olvasunk egy ígét, a Timóteusi 2. levél 1. fejezetének a 7. versében azt olvassuk, hogy mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. Tehát a Szentírásban azt olvassuk, hogy a teremtéskor az emberben nem volt félelem. Az Isten nem úgy teremtette az embert, hogy féljen, hanem az Isten nem félelemnek lelkét, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét adta az embernek. És az Istennel való kapcsolat, az embernek az Istennel való kapcsolata valóban ezt eredményezte, hogy igen, erőnek, szeretetnek, józanságnak lelke volt az emberben. De amikor az ember a bűnt választotta, amikor bekövetkezett a bűneset, ennek mindjárt az első szomorú következménye és negatív következménye az lett, hogy az ember elkezdett félni. A bűn következtében az ember elszakadt az Istentől, más utat választott, nem az Isten útját választotta, a bűn közé állt és Isten közé, és ez félelmet keltett az emberben. Ha Mózes első könyvében a bűnesetet olvassuk, a bűneset leírását, mindjárt azt látjuk, hogy amikor Ádám és Éva elkövette a bűnt, és Isten megjelent hűvös alkonyatkor a kertben, akkor Ádám és Éva elrejtőzött. Igen, a bűn okozza a félelmet, az Istentől való eltávolodás, az embernek a magára maradása okozza az emberben a félelem érzetet. És figyeljük meg a saját életünket, hogy mi mindentől félünk, milyen élethelyzetekben szorítja el a mi szívünket a félelem. Ugye nagyon sokszor a mi helytelen cselekedeteink következménye miatt félünk, ez nehezedik ránk ólomsúllyal, vagy egy betegségben, egy családi problémában, egy munkahelyi, egy akármilyen az életünkben előforduló élethelyzetben felbukkanó probléma miatt. Igen, az ember gyakran fél és retteg. Szeretnék annyit elmondani, hogy a félelem az minden embernek, a minden emberi életnek a vele járója. Ne gondoljuk azt, hogy félni csak azok félnek, akik félénk természetűek. Ne gondoljuk azt, hogy esetleg, hogyha csak mi vagyunk félénkek, hogy hát akkor mi vagyunk olyanok, hogy mi mindentől félünk vagy rettegünk. Nem, igen, vannak félénkebbek, kevésbé félénkek, de a Szentírás arról beszél, hogy minden ember életében vannak élethelyzetek, amikor az ember szívét elszorítja a félelem. A Szentírás így fogalmaz, hogy megtántorodnak még a legkülönbek is. Tehát ne gondoljuk, hogy ez a bíztatás, az Istennek ez a bíztatása és bátorítása csak azoknak szükséges, akik természetüktől fogva félénkek vagy gyengék. Nem, minden embernek szól ez a bátorítás, mert ellankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. A legerősebb ember is kerülhet olyan helyzetbe, hogy elszorítja a félelem. Szeretnék egy bibliai példát ezzel kapcsolatban megemlíteni. Illésről azt hiszem, hogy akik a Szentírást olvassák, Illésről mindannyian hallottunk. Illés, aki Isten prófétája volt. Egy olyan ember, akivel valóban Isten közvetlen kapcsolatban volt. Illés prófétán keresztül az Isten hatalmas dolgokat cselekedett. Illésen keresztül mutatta meg a hatalmát, az ő teremtői hatalmát. Amikor a Kármelhegyén volt az a nagy próbatétel a Baál papok és Illés között, és ott Isten megmutatta, hogy igen, ő az élő Isten. A történetben nem megyünk bele részletesen, de amikor a történetet olvasjuk, azt látjuk, hogy Illés olyan közel volt Istenhez, amilyen közel egy ember csak kerülhet az Istenhez. És ez az Illés másnap reggel, aki előző nap még az Isten közelségében volt, és az Isten csodát cselekedett a keze által, másnap reggel egy asszony haragjától, egy királyné haragjától megjett, félelem fogta el, és elmenekült. Ezt a példát csak azért szerettem volna megemlíteni, hogy igen, a Biblia is arról beszél, hogy a legnagyobb hithősök, akiket valóban hithősökként említünk, igen, az ő életükben is előfordult olyan időszak, olyan élethelyzet, amikor megtántorodtak, amikor féltek, amikor megijedtek, és az isteni vigasztalásra és isteni bátorításra volt szükségük. El kell, hogy mondjuk, hogy nem az Isten akarata az, hogy féljünk, mint ahogy az előbb már beszéltünk róla, de az Isten meg tudja érteni a mi félelmeinket. Az Isten megért bennünket, hogy nekünk erre a ne félj bíztatásra és bátorításra van szükségünk. Én azt hiszem, hogy egymástól is olyan jól esik, amikor valaki tiszta szívből, a legjobb szándékkal és segítő készséggel bíztat bennünket így, hogy ne féljünk. De amikor az embert az Isten maga vigasztalja, maga bátorítja, hogy ne féljen, igen, hatalmas erőt tud az embernek jelenteni. És hogyha az evangéliumokat végignézzük, azt látjuk, hogy Jézus a legkülönbözőbb élethelyzetekben így fordult a bajba jutott emberekhez. Jézusnak nagyon gyakran ez volt az első szava, amikor emberek nehéz, szorult helyzetbe kerültek, hogy ne félj. Csak két példát szeretnék említeni az evangéliumokból. Az egyik példa az, amikor a tanítványok a galileai tengeren nagy viharba kerülnek. Jézus nem volt közöttük. És azt olvassuk, hogy szinte egész éjszaka hánykolódtak a viharban a tengeren, a galileai tengeren. És Jézus hozzájuk közelít az éjszakának az utolsó részében, és amikor meglátják Jézust közeledni feléjük, akkor még jobban megrémülnek, és azt olvassuk a Szentírásban, hogy a félelem miatt kiáltoztak. És Jézus, amikor odaér hozzájuk, az első szava ez volt, hogy ne féljetek, bízzatok, én vagyok az. Vagy egy másik történetet említsünk a Szentírásból, egy olyan történetet, amikor Jézushoz oda megy a zsinagóga feje, egy bizonyos Jairus nevű ember, oda megy Jézushoz, és elmondja neki, hogy az ő leánya, az ő gyermeke halálos beteg. És kéri Jézust, hogy jöjjön el vele, és gyógyítsa meg az ő gyermekét, mert a halálán van. És Jézus el is akar indulni ezzel a Jairusszal, hogy meggyógyítja majd az ő kislányát, de Jézus nem tud haladni. Nem tud menni Jairusszal gyors tempóban, mert a tömeg körülveszi Jézust, mert a tömeg szorongatja Jézust. És egyszer csak Jézus megáll. Megáll, mert egy asszony hozzáért a ruhájához. Egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásban szenvedett, és már minden pénzét az orvosokra költötte, és senki meggyógyítani nem tudta, és ez az asszony Jézus közelébe férkőzött, és a hit érintésével megérintette Jézus ruháját, hogy igen, hogyha őt érinthetem, akkor meggyógyulok. És Jézus megáll, mert pontosan tudta, hogy ki illette őt, miért illette őt, és Jézus megáll, és elkezd ezzel az asszonnyal beszélni. Szeretném megkérdezni, hogy vajon mit gondolunk, hogy ez a Jairus közben mit érezhetett? Az ő leánya otthon halálán van. Jézust hívja, hogy jöjjön, hogy siessen, mert nem sokára meghal az ő gyermeke, és Jézus amúgy is lassan tud menni a tömegben, és egyszer csak megáll, és ezzel az asszonnyal kezd el beszélgetni. És nyissuk ki a Szentírást Márk evangéliumában, az 5. fejezetben, Márk evangéliuma 5. fejezetében, így olvasom, Márk evangéliuma 5. fejezetében, a 34. verstől kezdve ezt olvasom, ő pedig mondané ki mármint ennek az asszonynak, aki érintette Jézust, leányom, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel, és gyógyul meg a te bajodból. És figyeljük, a 35. verstől így olvasom, mikor még beszélt, odajöttek a zsinagóga fejétől mondván, leányod meghalt, mit fárasztott tovább a mestert? Mit érezhetett Jairus? Jézus nem sietett, Jézus leállt másra beszélni, másra volt gondja, és közben jön az üzenet, hogy meghalt az ő leánya. És nézzük meg, a 36. versben mit olvasunk. Jézus pedig, amint hallotta a beszédet, amit mondtak, azonnal mondta a zsinagóga fejének, ne félj, csak higgy. Mi volt az első, amit Jézus mondott? Ne félj, csak higgy. És igen, Jairus megtapasztalta nem sokkal később, hogy a leánya meghalt, de Jézus visszaadta az ő leányának az életét. Igen, amikor Jézus bíztatja az embert, hogy ne félj, soha nem alaptalanul teszi. Mi milyen gyakran bíztatjuk egymást, hogy ne félj, de igazából nincs alapja, mert hasonlóan tehetetlenek és gyengék vagyunk, úgy, mint a bajba jutott ember. De amikor Jézus vigasztalt, amikor Jézus mondta ezt valakinek, hogy ne félj, csak higgy, annak megvolt az alapja. És szeretnék még egy harmadik történetre is utalni, az apostolok cselekedetéből, Pál apostol életéből. Pál apostolról azt olvassuk, hogy az élete végén, halála előtt egy-két esztendővel, őt fogva viszik Rómába, fogolyként viszik őt Rómába, és a hajó, amellyel Rómába vitték őt, és még sok-sok foglyot, 276-an voltak ezen a hajón, az apostolok cselekedete leírása szerint, azt olvassuk a Szentírásban, hogy ez a hajó hatalmas viharba került. Hatalmas viharba, olyan viharba, ami tényleg nem közönséges viharnak számított. Az apostolok cselekedete 27. fejezetében, a 20. versben a következőt olvassuk. Mikor pedig több napon át sem nap, sem csillagok nem látszottak, és nem kis vihar szorongatott, továbbra minden reménységünk elvétetett életben maradásunk felől, nem is olvasnám tovább, csak ennyi. Több napon keresztül sem nap, sem csillag, semmi nem látszott, csak reménytelenül hánykolódtak a tengeren, és mit olvastunk? Minden reménységük elvétetett életben maradásuk felől. Milyen érzés keríthetett ott mindenkit hatalmában. És nézzük meg, egy idő után azt olvassuk, hogy Pál apostol felállt a hajón, figyelmet kért, és a következőt mondta. Azt mondja a 21. verstől kezdve, mikor pedig hosszas volt már az étlenség, akkor Pál felállván ő közöttük mondta. Jól lehet, szükséges lett volna, ó férfiak, hogy engedelmeskedve nékem ne indultunk volna el Krétából, és elkerültük volna ezt a bajt és kárt, mindazáltal mostanra nézve is intelek benneteket, hogy jó reménységben legyetek, mert egy lélek sem vészel közületek, hanem csak a hajó. És mire alapozta Pál apostol ezt a bíztatást? Így olvassuk. Mert ez éjjel mellém állott egy angyala az Istennek, akié vagyok, akinek szolgálok is, ezt mondvám. És vajon ennek az angyalnak, aki előző éjjel Pál apostol mellett megállt, mi volt az első szava? Mi volt az Istentől jövő első üzenete? Így hangzott, ne félj, Pál, ne félj. Miért? Mert a császár elé kell néked állnod, és imé az Isten ajándékba adta néked mindazokat, akik veled hajóznak. Igen, ne félj, Pál, mert neked el kell jutnod oda, és az Isten nem csak a te életedet fogja megmenteni, hanem mindazoknak az életét, akik veled együtt hajóznak. Igen, az evangéliumokban, az apostolok cselekedeteiben, az Ószövetségben is sok-sok ilyen történetet látunk, amikor Isten, Jézus közvetlenül vigasztalt, bátorított embereket ezzel a bíztatással, hogy ne félj. Igen, szükségünk van mindannyiunknak erre a bíztatásra, és ezért is beszélünk ma erről az igéről, az ézsaiási igéről, amelyet az előbb már elolvastam, de még egyszer hadd olvassam el, Ézsaiás könyve 41. fejezetében, a 10. vers így hangzik: Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Nézzük meg ezt az ígét részleteiben. Nézzük meg, hogy az Isten hogy, miért és mivel bátorítja az embert. Így kezdődik ez a Biblia vers. Isten ezt mondja az embernek, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Ez az első bíztatása, ne félj, és miért ne félj? Mit mond az Isten? Azért, mert én veled vagyok. A Szentírás arról beszél, hogy az emberi életnek van egy hatalmas ellensége, a kísértő sátán, aki minden ember életében megpróbálja a tönkretevés, a lehető legrosszabb munkát elvégezni, a rossz irányba vezetni. Igen, azt kell, hogy mondjuk, hogy ez minden ember életében a kísértő megpróbálja az embert a lehető legrosszabb helyzetbe hozni. És a kísértőnek van egy olyan megnyilvánulása, amit azt kell, hogy mondjuk, hogy a legszörnyűbb, a legnehezebb elviselni az emberi életben. És ez az, amikor valaki bajban van, nehéz helyzetben, valaki szorult helyzetben van, akkor sátán soha nem mulasztja azt el, hogy akkor ott legyen a kísértésével, ott legyen a csüggesztésével, ott legyen a félelem fokozásával, és az emberben azt a hitet próbálja erősíteni, hogy az embert elhagyta az Isten. Azt kell, hogy mondjuk, hogy sátának ez minden ember életében egy kísértése, egy csalása, egy olyan élethelyzetet próbál ezáltal teremteni, hogy nem elég, hogy az embernek ott van a nehéz helyzet az életében, megpróbálja az embert még jobban elcsüggeszteni, hogy nem, az embert még az Isten is elhagyta. Ebben a helyzetben az Isten sincs én velem. Szeretnék egy Biblia verset olvasni a 31. Zsoltár 23. versében. A 31. Zsoltár 23. verse a következőt mondja. Dávid a következőt mondta a 31. Zsoltár 23. versében. Én ugyan azt gondoltam ilyettemben, elvettettem szemeid elől. Igen, sátán ezzel próbál bennünket kísérteni, ilyen nehéz helyzetekben, hogy az Isten elfordult tőlünk. És nézzük meg, az Isten éppen ezért, mert pontosan tudja, hogy a kísértőnek ez minden ember életében egy támadása. Éppen ezért az Isten a ne félj bíztatást erre alapozza, hogy miért ne féljen az ember. Mert az Isten velünk van. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne engedj a gondolatnak, ne engedj a kísértésnek, hogy az Isten is elfordul tőled, hanem ne félj, mert én veled vagyok. Igen, ez az első, amivel bíztatja és bátorítja az embert. A Szentírás az Isten és az ember viszonyát a szülő és a gyermek közötti viszonyhoz hasonlítja. Ezt szeretném megkérdezni, hogy ebben a földi életben, persze egészen vad kivételektől eltekintve, mert a mai világban nagyon sok minden előfordul már azért, de azért általában, hogyha alapvető szülő és gyermek viszonyára gondolunk, szeretném megkérdezni, hogy melyik az a szülő, amikor, hogyha a gyermeke bajban van, akkor fordul el tőle. Hát nem akkor törődik vele a legtöbbet, ha betegség éri, hogyha valami nehézség van a gyermek életében. Hát nem akkor fordít rá a legtöbb figyelmet. És a Szentírás azt mondja, hogy ha a földi szülő el is feledkezne az ő gyermekéről, azt mondja a Szentírás, hogy elfeledkezhetik-e az anya a gyermekéről, hogy ne könyörülne méhe fián. Úgy azt hiszem, hogy egy anyai szív számára ez szinte elképzelhetetlen. Előfordulhat-e ilyen, hogy ne könyörülne az ő méhe fián, amikor bajban van, amikor nehézségben van. És azt mondja a Szentírás, hogy ha ezek elfeledkeznének is, ha mégis ez valahol előfordulna, én te rólad el nem feledkezem. Igen, hogyha az a földi szülő el is hagyna a gyerekét, ami nagyon ritka azért, hogyha a nagy átlagot nézzük, azt mondja, nem, az Isten akkor sem. Igen, szülő és gyermek viszonyhoz hasonlítja, csak sokkal mélyebb és sokkal bensőségesebb módon kötődik az Isten az emberhez. Ez a viszony még szorosabb, mint a földi gyermek és szülője közötti viszony. És hogyha a szülő nem hagyja el a gyermekét, amikor a legnagyobb bajban van, az Istenről se gondoljuk azt, hogy ő akkor fog bennünket elhagyni, amikor nekünk éppen a legnagyobb szükségünk van arra, hogy ő mellettünk legyen. Ezért mondja a Szentírásban Isten ezt, hogy ne félj, mert én veled vagyok. A Szentírás Istent úgy mutatja be, mint a szeretet Istenét. A Szentírás azt mondja János első levelében, ennyit mond egész röviden a Szentírás, hogy az Isten maga a szeretet. És azt hiszem mindannyian el tudjuk mondani, hogy az igazi szeretet ezt távolról nem ismeri, hogy a bajban levőt, a nehézségben levőt, aki segítséget igényel, aki segítséget kér, hogy attól elfordulni. Nem, ne félj, mert én veled vagyok. És ezért mondja a Szentírás, egy másik igét is olvassunk, Ézsaiás könyve 41. fejezetének a 13. versében. Ézsaiás könyve 41. fejezetének a 13. versében így olvassuk, Isten így szólítja meg az embert, mivel én vagyok urad, Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki ezt mondom néked, ne félj, én megsegítelek. Tehát a Szentírásban itt is ezt olvassuk, hogy ne félj, az Isten mondja az embernek, hogy urad vagyok, Istened, aki a te jobb kezedet fogom, és ezt mondom néked, ne félj, én megsegítelek. Igen, az emberben ott kell, hogy legyen az a megbizonyosodás, az a meggyőződés, hogyha az embert mindenki elhagyja. Hogyha az embernek nincs segítsége ebben az életben, hogyha az ember támasz nélkül marad, ha az embernek teljesen kilátástalan vagy reménytelen a helyzete, a legnagyobb mélységben is ez az ígéret igaz, hogy ne félj, mert itt vagyok veled, a te jobb kezedet fogom, és ezt mondom néked, ne félj, mert én megsegítelek. És sokszor az ember úgy van ezzel a kérdéssel, hogy azért nem nagyon tudja ezt elfogadni, mert a látó szemeinkkel, a fizikai szemeinkkel nem látjuk az Isten jelenlétét. Sokszor az ember úgy gondolkodik, hogy igen, én elfogadom azt, hogyha az Isten jelen van, hogyha valami hatalmas dolog történik, valami hatalmas olyan esemény történik, valami olyan csoda történik, ami kézzel fogható, és ami egyértelmű, hogy ebben a megnyilvánulásban csak is az Isten van, akkor az ember esetleg hajlamos arra, hogy elfogadja ezt. De sokszor, amikor az ember ezt nem látja, csak a bajt érezzük magunk körül, csak azt érezzük, hogy egyedül vagyunk, csak azt érezzük, hogy nyomnak a problémák és a terhek, akkor azt gondoljuk, hogy egyedül vagyunk. És az Isten ezért illéssel, azzal az illéssel, akiről az előbb említettük, hogy megijedt egy asszony haragjától, és elszaladt, elmenekült az ő kötelesség teljesítésének a helyéről, az Isten illéssel akkor is vele volt. Amikor nem az Isten akaratát cselekedte, amikor megijedt és elfutott. És Isten meg akart tanítani Illésnek valamit. Mert Illésnek azt mondta, hogy igen, megmutatom, hogy én te veled vagyok, és milyen módon mutatta meg. Illés előtt elvonult egyszer csak egy hatalmas szélvész, egy szélvihar. Egy olyan szélvihar, ami megszaggatta a fákat. És azt olvassuk, hogy ebben a szélviharban nem volt az Isten. Utána azt olvassuk, hogy hatalmas földindulás volt Illés körül. És Illés azt állapította meg, hogy a földindulásban sem volt az Isten. Utána hatalmas tűz jött ki, de a tűzben sem volt az Isten. És utána azt olvassuk, hogy ezek után egy halk és szelíd hang hallatszott. Az Isten hangja. Igen, ezzel Isten meg akarta mutatni, hogy Illéssel is nem csak akkor volt ott vele előző nap, amikor a Kármel hegyén meggyulladt az égő áldozati oltár, amikor az Isten maga gyújtotta meg, amikor hatalmasan cselekszik látványosan az ember életében, hanem akkor is, amikor úgy tűnik, hogy egyedül vagyunk, amikor úgy tűnik, hogy csak mi és a mi félelmeink vagyunk, az Isten akkor is ott van, és meg akar szólítani bennünket az ő halk és szelíd hangján, és erőt akar adni, hogy ne féljünk, és ne csüggedjünk el. Szeretnék egy igét olvasni a 145. Zsoltár 18. verséből. A 145. Zsoltár 18. verse a következőt mondja. Közel van az Úr minden őt hívóhoz, mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. Milyen hatalmas ígéret. Közel van az Úr minden őt hívóhoz, mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. Szeretném a figyelmet felhívni arra, hogy ebben a rövid bibliaversben kétszer fordul elő ez a szó, hogy minden vagy mindenki. Azt mondja a Szentírás, közel van az Úr minden őt hívóhoz, mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. Tehát aki valóban az Isten védelmét keresi, aki az Isten jelenlétében szeretne élni, aki igényli az Isten közelségét és jelenlétét, igen, az Isten mindenkihez közel van, mindenkihez, aki őt hívja, aki őt hűséggel hívja. De nézzük tovább az alapigénket, Ézsaiás könyve 41. fejezetének a 10. versét. Ugye így kezdődött ez a Biblia vers, hogy ne félj, mert én veled vagyok. De nézzük meg, hogy folytatódik. Így folytatódik, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Miért bíztat ezek után az Isten ezzel? Ugye először azt mondta, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Arról biztosít, hogy minden életkörülményben ő ott van velünk. És most azt mondja, hogy ne csüggedj, mert én a te Istened vagyok. Nézzük meg ezt a gondolatot közelebbről, és olvassuk el Ézsaiás könyve 40. fejezetében a 27. és a 28. verset. Így olvasom. Miért mondod Jákob, és szólsz egyként Izrael? Elrejtetett az én útam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem. Hát nem tudod-e, és nem hallottad-e, hogy örökké való Isten az Úr, aki teremtette a föld határait? Nem fárad, és nem lankad el. Végére mehetetlen bölcsessége. Tehát nézzük meg először a Biblia versnek az első részét. Ugye Jákob. Jákob alatt mit kell értenünk? Mit kell értenünk ezen a kifejezésen? Átvitt értelemben. Kiket szólít meg a Szentírás így? Ugye azokat, akik az Istent keresik, akik őt követik, az Isten népét, tehát akik valóban neki szolgálnak, akik egész közeli kapcsolatban vannak az Istennel. És mit mond az Isten? Még azok is, akik hozzá egész közel vannak. Azoknak az életében is sokszor ott van a csüggedés, sokszor ott van a félelem. És hogy gondolkodik az ember? Elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem. Az Isten sem gondol én rám, nem is tudja esetleg, hogy milyen bajban vagyok, nem figyel az én rám az én Istenem. És utána mit mond? Hát nem tudod, és nem hallottad-e, hogy örökké való Isten az Úr, aki teremti a föld határait. Nem fárad, és nem lankad el. Végére mehetetlen bölcsessége. Tehát mivel bíztatja az embert? Azzal, hogy az a valaki, aki azt ígérte, hogy szüntelenül velünk van, az a valaki, aki nem marad el az embertől, aki mindenkihez közel van, aki hűséggel hívja őt, az a valaki a Teremtő Isten. Az a valaki egy végtelen hatalmú Isten, akinek mindenre hatalma van. Ő az embernek a teremtője. Én ezt a Biblia verset annyira szeretem a Szentírásban, és azt hiszem, hogy ennél finomabb feddést, ennél finomabb korholást az Isten részéről nagyon keveset olvasunk a Szentírásban. És miért? Figyeljük meg, hogy ez az enyhe feddés kinek szól? Azoknak, akik ismerik az Istent, akik elfogadják Uruknak, Teremtő Istenüknek, és nézzük meg, hogy az Isten mit mond, hogy hát nem tudod, és nem hallottad hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremtette a föld határait. Milyen enyhe megrovás, de mit akar ezzel érzékeltetni, hogy ember, aki magad már megismerte az Istent, és tudod, hogy ő a Teremtő Isten, a bajban elfelejted, hogy aki világokat teremtett, az meg tudja oldani minden emberi életnek a nehézségét. Igen, az Isten erre hívja föl a mi figyelmünket, hogy mi, akitől a segítségünket várjuk, aki mellettünk van, aki velünk van, az teremtő, végtelen, hatalmú Isten, aki teremtette a föld határait, nem fárad el, és végére mehetetlen az ő bölcsessége. És éppen ezért olvassuk a Szentírásban több helyen, a 121. Zsoltárhoz szeretnék lapozni, a 121. Zsoltár első-második versében a következőt olvassuk. Ez a nagyon híres Zsoltár, a 121. Zsoltár így kezdődik. Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet. mennyire megható ez a kifejezés, mennyire megható ez a bizalom a Zsoltár író részéről. Igen, azt mondja, hogy ő az Istenhez fordul segítségért. És miért? Mert az Isten teremtette az eget és a földet. Azt mondja, hogy a hegyekre emelem az én szememet, felfelé a magasba. Miért? Mert nem emberektől válok segítséget, akik annyira gyengék, mint én vagyok, akik annyira szintén nem tudnak megoldani élethelyzeteket. Nem, ezért nem embertől, hanem onnan felülről válom az én segítségemet. Honnan? Attól az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Igen, az Isten azt akarja, hogy mi ennek állandóan tudatában legyünk, hogy az ő bíztatása, hogy ne féljünk, mert ő velünk van, azért hatalmas bíztatás, mert ő a teremtő Isten. És az Istenről mit olvasunk a Szentírásban? Az Istenről azt olvassuk, hogy az Isten mindent tudó Isten. Az Istenségnek a lényege ez, hogy az Isten mindent tud. Ézsaiás könyve 46. fejezetének a 9 és 10. versében a következőt olvasom. Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten, és nincsen több. Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek, mondván, tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Tehát mit mond a Szentírás? Hogy az Istenre őre egyedül az jellemző, hogy látja kezdettől fogva a véget. Ő pontosan tudja, hogy mi fog bekövetkezni. Ő látja kezdettől a véget. Nem csak azt látja, ami van, nem csak azt mondja a Szentírás róla, hogy ő mindent tud, és az ő szeme valóban mindent átfog, és mindent lát egyszerre, ami ezen a világunkon történik, nem csak ezt mondja, meg hogy a múltat jól ismeri, hanem a jövőt is látja. Ő kezdettől fogva ismeri a véget. Az Isten mindent tudó Isten. De ez nem csak összföldi méretekre igaz, hanem igaz ez minden egyes ember életére nézve. A 139. Zsoltárnak, a 139. Zsoltárnak az első versei ezt mondják el. Dávid pontosan erről beszél, hogy az Istent ő úgy ismerte meg, mint aki nem csak a földünk történelmét ismeri előre, és aki proféciát mond messze jövőre való dolgokról, hanem az emberi élet minden apró részletét is pontosan ismeri. Azt mondja Dávid a 139. Zsoltár első versétől kezdve, hogy Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet. Miért mondja, hogy ülésemet és felkelésemet? Nagy dolog az, hogyha mi fölállunk egy székről, felkelünk egy székről. Nem nagy dolog, apróság. De azt mondja, hogy ő ismeri a mi ülésünket és felkelésünket. Tehát az életünk legapróbb mozzanatait is. Előtte semmi nincs rejtve. Azt mondja Dávid, hogy ő ezt tapasztalatból ismerte meg, hogy ismered ülésemet és felkelésemet. Messziről érted minden gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz. Minden útamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Nem olvasom tovább, ez a Biblia, ez a Zsoltár, ez a bibliai szakasz erről szól, és ezt mondja el, hogy igen, az Isten mindannyiunk életét pontosan ismeri. És éppen ezért bátorítás a mi számunkra, hogy nem történhet velünk olyan helyzet, amit az Isten ne tudna. Nem kerülhetünk olyan problémába, nem érhet bennünket olyan veszedelem. Semmi olyan nem fordulhat elő, amit az Isten ne látna pontosan. Sőt, mit mondhatunk? Amit már előre ne látott volna. Amiről előre ne tudta volna, hogy be fog következni a mi életünkben. Igen, ő pontosan tudta mindezt. És az Isten ezért bíztat bennünket, hogy ne gondoljuk azt, hogy ő nem gondol a mi ügyünkkel. Ne gondoljuk azt, hogy a mi utunk, a mi helyzetünk, a mi nyomorúságunk el van rejtve ő előle. Mert ő pontosan ismeri a mi életünk minden egyes mozzanatát. De nézzük meg, mit mond a Szentírás az Istenről. Nem csak azt mondja, hogy az Isten mindent tudó Isten, hanem a Szentírás még azt is elmondja Istenről, hogy ő minden ható. Tehát nem csak, hogy ismeri a mi életünknek minden egyes mozzanatát, nem csak látja előre már a mi élethelyzeteinket, a nyomorúságokat, amelyek velünk történnek, nem csak ezt tudja előre, és nem csak ezt látja, hanem minden ható Isten, aki képes minden élethelyzetben megoldást hozni, aki képes a szabadításra minden körülmények között. Csak egyetlen egy igét szeretnék idézni Jeremiás könyvében. Az Isten maga így fogalmazza és így mondja az ember számára ezt, hogy én az Úr Istene vagyok minden testnek. Vajon van-e valami lehetetlen én előttem? Vajon van-e valami, amit ő meg ne tudna tenni? Elmondhatjuk, hogy nincs olyan. Ahol mi egyetlen egy megoldást nem látunk, ahol semmi reményt nem látunk a kibontakozásra, az Istennek ezer útja van. Igen, az Isten előtt nincs lehetetlen. És ezért bíztat bennünket az Isten az alapigénkben, ezzel a kijelentéssel. Ugye ezt olvastuk, hogy ne félj, mert én veled vagyok, tehát ő velünk van. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Tehát a te teremtő Istened, a mindentudó, a mindenható Isten, aki mindannyiunk ügyét jól ismeri. Igen, ő a mi Istenünk, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. És utána mit mond? Utána egy szót mond. Megerősítelek. Ez a következő ígéret. Azt mondja, megerősítelek. Pontosabban ez egy egész konkrét ígéret. Mit jelent Istennek ez az ígérete a bajba jutott ember számára? Mit jelent az Istennek ez a kifejezése, hogy megerősít? Szeretném már mindjárt a figyelmet felhívni arra, hogy majd a következő ígérete lesz Istennek az, hogy sőt, megsegítelek. Azt mondja először, hogy megerősítelek. És utána mondja azt, hogy sőt, megsegítelek. Miért mondja ezt Isten, és miért ez a sorrend? Elmondhatjuk azt, hogy abból kiindulva, amiről az előbb szóltunk, hogy az Isten minden élethelyzetet pontosan jól lát, és előtte nincs rejtve semmi. Elmondhatjuk azt, hogy az Isten minden élethelyzetet, minden nehézséget az ember életében céllal enged meg. Az Istennek a célja minden nehéz helyzettel, amit megenged az ember életében, az az, hogy az ember közel kerüljön az Istenhez. Az Istennek az a célja, hogy az ember megtalálja az Istent. Sokszor ez csak nyomorúságban, nehéz helyzetben következhet be az ember életében. De az Istennek mindig az a célja, hogy az ember hozzá közel kerüljön. Az Istennek mindig az a célja, hogy az ember megtanulja segítségül hívni a bajban, a nehéz helyzetben az Istent, és hogy az Isten adhassa az erőt az ember számára. Máté evangéliumában, Máté evangélium a 7. fejezetében, a 7. és 8. versben talán csak kívülről említeném meg, Jézus Krisztus felszólít bennünket valamire, és azt mondja, hogy kérjetek, és adatik. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik néktek. Mert aki kér, az mind kap. Aki keres, az mind talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Igen, az Isten minden élethelyzetben ezt akarja velünk elérni, hogy mi megtanuljunk zörgetni, megtanuljunk kérni, megtanuljunk könyörögni az Istenhez, hogy az Isten közelébe juthassunk, és az Isten meg tudjon bennünket erősíteni. Hogy az Isten közelébe kerüljünk, nagyon sokszor rámutat hibákra a mi életünkre, az életünkben, egy-egy nehéz helyzetben, felszínre hoz sok-sok mindent az ember életében. Igen, az Istennek a mi életünkben nagyon sok célja van egy-egy nehéz helyzettel, egy-egy megpróbáltatással, amit megenged a mi életünkben. És ezekben mindegyiknek az a célja, hogy az Istenhez hogy az ember az Istenhez forduljon, és kérje tőle az erőt, a megerősítést, hogy az ember hittel tudjon az Isten ígéreteibe kapaszkodni, hogy meg tudjon állni az ember a nehéz helyzetben. Az Isten mindig ezt akarja minden nehéz helyzetben az ember lelkében először elérni, a megerősítést. Szeretnék csak egyetlen egy gondolattal visszautalni a bevezetésben említett történetre, amikor Pál apostol hajótörést szenvedett. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy amikor több napon át sem nap, sem csillagok nem látszottak, és ugye minden reményük elvétetett az életben maradásuk felől, és akkor éjszaka az Isten angyala Pál mellé állt, és vigasztalta, hogy ne féljen, akkor utána azt olvassuk, hogy Pál, ugye amire az előbb már említést is tettünk, hogy mindezt elmondta a hajó utasainak, és utána azt olvassuk a Szentírásban, hogy a vihar nem szűnt meg azonnal. Nem szűnt meg. A vihar fokozódott. A vihar még hevesebb lett. sőt azt olvasuk a Szentírásban, hogy ezután következett még a viharnak a legnagyobb és leghevesebb része, és ezután következett még csak a legnagyobb megpróbáltatás. Azt olvassuk a következő versekben, hogy a 14. napon, és akkor leírja, hogy mi történik a 14. napon, szóval nem akkor történt a szabadítás, amikor az Isten adta a ne félj bátorítást, hanem mi volt ennek az eredménye? Hogy Pál megerősödött. Igen, és utána még fokozódott a vihar, még egyre nehezebb helyzet következett be. És majd csak később következett be a szabadítás. De igen, de megerősödött Pál az ő lelkében, és akármennyire tombolhatott a vihar, ő egészen bizonyos volt abban, hogy az Isten ebben az élethelyzetben megoldást fog hozni, mert ő megígérte. És ez volt az Isten célja, hogy megerősödjön. És mindannyiunk életében ez az Isten elsődleges célja egy nehéz helyzetben, hogy megtanuljunk tűrni, hogy megerősödjünk, hogy jellemben fejlődjünk, hogy az Istenhez közel kerüljünk. És utána jön az, hogy sőt, megsegítelek. De az elsődleges mindenképpen az, hogy ő az erőt, a lelki erőt akarja az embernek adni. És szeretnék azért itt megemlíteni egy gondolatot, és ugyancsak Pál apostol életéből, hogy ugyanakkor ne gondoljuk azt, hogy az életünkben minden helyzetben úgy jön a megoldás, mint ahogy azt mi szeretnénk. Ne gondoljuk azt, hogy az életben minden probléma szinte varázsütésre megoldódik, szinte ez egy bűvszó, hogyha az Isten nevét kiejtjük, akkor csoda történik abban a pillanatban úgy, ahogy mi elgondoljuk, valamilyen varázsütésre. Nem, a Szentírás nem erről beszél. A Szentírás azt mondja, hogy az Isten nagyon gyakran hozza az ő szabadítását a mi életünkben, nagyon gyakran meghallgatja úgy a mi kérésünket, ahogy mi azt kértük tőle, de nagyon gyakran az Isten az ember életében úgy hozza a szabadítást, ahogy nem kérte az ember, más módon. Miért? Ez is az Isten végére mehetetlen bölcsességének az eredménye. Miért? Az ember sokszor egy nehéz helyzetben van, bajban van, valamit kér az Istentől. És az Isten pontosan látja azt, hogy miután megerősített bennünket, nekünk igazából nem úgy van szükségünk arra, másra van szükségünk. Lehet, hogy sokkal jobbat ad, sőt, biztos, hogy sokkal jobbat ad. Azt adja, ami nekünk igazából, ami javunkat szolgálja. Más módon hoz esetleg megoldást a mi problémánkra. Tehát az ember ne gondolja azt, az Isten végtelen szeretetéből adódóan, hogy mi szinte diktálhatjuk az Istennek a megoldást, hogy ő hogy hozzon nekünk megoldást a mi életünkben. Az Isten hoz a kellő időben, a megfelelő helyen, de úgy és olyan módon az ő végtelen szeretetéből adódóan, ahogy erre nekünk a legnagyobb szükségünk van. És szeretnék még annyit elmondani itt a megerősítés gondolatánál, hogy ugyanakkor azzal is számolnunk kell az életben, hogy vannak élethelyzetek, vannak problémák, amik soha nem oldódnak meg. Vannak olyan helyzetek, amikből nem lehetséges változás. Van olyan betegség, amiből esetleg nem lesz gyógyulás. Van olyan élethelyzet, amiben valóban az Isten nem tesz csodát, hogy bennünket könnyebb helyzetbe hozzon. De az ígéret akkor is ott van, megerősít bennünket annak a helyzetnek az elviseléséhez. Szeretnék Pál apostol életéből egy példát megemlíteni. Pál apostolról tudjuk azt, hogy volt egy betegsége, valószínű, hogy szem betegsége volt Pál apostolnak. És Pál apostol, aki ugye hatalmas munkát végzett az evangélium terjesztése ügyében, ő mennyi levelet írt, azt kell, hogy mondjuk, hogy neki a szemére valóban nagy szüksége volt. És éppen ezért azt olvassuk, hogy ő könyörgött, több ízben könyörgött. Azt mondja Pál apostol maga, hogy ő három ízben könyörgött az Istennek, hogy szabadítsa meg őt ettől. És nyilván nem csak három rövid ima volt ez, amit elmondott, hanem nyilván külön időszakok voltak, amikor oda szentelte magát a buzgó könyörgésre, hogy az Isten szabadítsa meg őt ebből a helyzetéből, ebből a szembetegségéből. És azt olvassuk a Szentírásban, hogy ennek ellenére ebben a helyzetben nem jött megoldás. Egész életén keresztül hordoznia kellett ezt a betegséget. De szeretném megkérdezni, hogy a megerősítés ott volt az ő életében? Ott volt. Mit tudott kimondani? Ki tudta mondani azt, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít? Igen, ki tudta mondani, hogy mindenre van erőm. Ő megerősített, és ezt is el tudom már hordozni. Sőt, mi történt vele? Az történt, azt olvassuk, hogy ő rádöbbent arra, hogy az Isten miért engedte ezt a betegséget az ő életében. Pál apostol maga fogalmazta ezt meg. Ezt mondja a korintusiakhoz írott levelében, hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, ezért adatott ez a tövis az én testembe. Igen, meg is értette, hogy miért adatott neki ez a betegség, és miért nem gyógyította meg őt ebből az Isten. És ki tudta mondani, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. De szeretném még egyszer megemlíteni, az erősítés, a megerősítés, ez az, amit az Isten feltétel nélkül megígér mindenkinek, aki akármilyen élethelyzetben hozzáfordul, és tőle kéri ezt, és valóban várja, és igényli az Isten szabadítását és segítségét. Ez az első, amit az Isten a szabadítás első jeleként ad, a megerősítést, hogy az ember szembe tudjon nézni a problémával, ne roppanjon össze a súly alatt, hanem valóban megerősítést, erőt, bátorságot tudjon meríteni az Isten ereje által. Szeretnék csak egész röviden egy másik történetre is utalni. A Szentírásban olvasunk egy olyan történetet az Ószövetségben, hogy volt egy asszony, akinek nem volt gyermeke, és azt olvassuk a Szentírásban, hogy ugyanakkor ebben a házasságban az Ószövetségben sajnos nagyon gyakran olvasható, nagyon rossz gyakorlat szerint több nejűség itt is ebben a családban is volt. És ennek a férfinek egy másik felesége is volt, akitől voltak neki gyermekei. Ez a bibliai személy Anna volt, Sámuel próféta édesanyja. És neki hosszú időn keresztül nem volt gyermeke, a másik feleségnek pedig voltak gyermekei. És a Szentírásban azt olvassuk, hogy az ő vetélytársa, a másik feleség állandóan bosszantotta őt, állandóan ingerelte őt, és Anna emiatt kétségbe esett. Kétségbe esett, ő meddő volt, nem lehetett gyermeke, és azt kell, hogy mondjuk, hogy szinte teljesen kétségbe esett, már nem is evett. Szinte azt kell, hogy mondjuk, hogy csak e körül tudtak a gondolatai forogni, sírt, kesergett. Tehát valóban azt lehet mondani, hogy hihetetlen mélységbe került ebben a problémában. És azt olvassuk a Szentírásban, hogy ő kiöntötte a szívét az Isten előtt. Megfogalmazódott benne az, hogy igen, ő ezt a problémát az Istenre helyezi. Arra az Istenre, aki megígérte, hogy ott van mindannyiunkkal, aki ígéri a bátorítást, a segítséget, a vezetést minden élethelyzetben, aki meg tud oldani minden problémát az emberi életben. Igen, Anna erre az Istenre helyezte ezt a problémáját is. És azt olvassuk a Szentírásban, hogy amikor ő kiöntötte a szívét az Isten előtt, akkor azt olvassuk, hogy utána felszabadult az ő lelke, elment, evett, ivott, és többé nem volt szomorú. Pedig semmi nem történt. Az ő helyzete nem változott még akkor meg. Ugyanúgy bosszantotta az ő vetélkedőtársa, ugyanúgy ingerelte, ugyanúgy nehéz helyzetben volt, ugyanúgy nem volt gyermeke, de mi történt? A megerősítés megtörtént. Megerősödött, evett, nem volt többé szomorú, mert a terhét letette az Istennél. És azt olvassuk a Szentírásban ebben a történetben, hogy történt idő múltával, hogy az Úr megemlékezett Annáról, és Anna fogadta az ő méhében, és szülte az ő fiát Sámuelt. Igen, idő múltával. De ott volt a megerősítés először. Igen, Anna erővel, hittel tudott abban az Istenben bízni, aki előtt valóban nincs lehetetlen. És azt olvastuk az alapigényben, Ézsaiás könyve 41. fejezetének a 10. versében, talán még egyszer olvassuk el előről az igét, ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt, megsegítelek. Igen, az előbbi történetekben, Pál apostol életében, most Anna életében is, azt látjuk, hogy ott volt a megerősítés, de ott volt a sőt megsegítés. Ott volt, hogy az Isten hozta a megoldást, hozta a kívánt áldást, az igényelt áldást. Igen, nagyon gyakran tapasztalja az ember életében azt, hogy az Isten hozza a megoldást. Hozza a problémából való szabadulást. nagyon gyakran tapasztaljuk azt, hogy a megerősítés mellett az Isten megsegít bennünket. Igen, a Biblia tele van ilyen történettel, de azt hiszem mi magunk is nagyon gyakran tapasztalhattuk már az Isten segítségét, hogy közbeavatkozik az ember életébe, hogy nyilvánvaló módon beleavatkozik az eseményekbe, amik körülöttünk folynak. Igen, az Istennek van hatalma arra, hogy ezt megtegye a mi életünkben. Sőt, mit tesz gyakran az Isten? Nem csak, hogy élet körülményeket változtat meg, csak egy igét hadd olvassak fel. A Szentírás tele van ilyen bátorító igével, hogy az Isten milyen módon tud egy ember életében megoldást hozni, de csak egyet hadd olvassak. Példabeszédek könyve 16. fejezet 7. versében, hogy mikor jó akarattal van az Úr valakinek útaihoz, még annak ellenségeit is jó akaróivá teszi. Tehát az Isten még az ellenséget is jó akaróvá tudja tenni. Ember szíveket meg tud fordítani a mi környezetünkben. Egy ellenséges viszonyban tud megoldást hozni. Tud a másik ember lelkére hatni. Igen, a szíveket megfordító Istennek erre is hatalma van. Igen, és hányszor tapasztalja az ember az életében ezt, hogy igen, az Isten megsegíti, feletté megsegíti, mint ahogy az ember azt el tudná gondolni. De nézzük meg, hogy ennek a Biblia versnek, az alapigénknek hogy hangzik az utolsó ígérete. Tehát így olvastuk az igét, ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Milyen hatalmas kifejezés ez, az igazságom jobbjával támogatlak. A jobb, egyáltalán a kéz, ugye az erőnek, a hatalomnak a jelképe. És az Isten azt mondja, hogy az ő kezével, az ő jobb kezével támogatja az embert. De szeretnék valamire még rámutatni ebből a kifejezésből. Nem csak azt mondja, hogy ő megsegít az ő kezével, az ő jobb kezével, hanem azt mondja, hogy az én igazságom jobbjával támogatlak. Mire akarja az ember figyelmét ezzel felhívni, hogy az igazságom jobbjával támogatlak? A Szentírásban azt olvassuk, hogy az Isten lényében a szeretet egybefonódik az igazsággal. Az Isten lényében ez a kettő elválaszthatatlan. A szeretet, a kegyelem, a könyörület elválaszthatatlan az igazságtól. És amikor az Isten azt mondja, hogy én az igazságom jobbjával támogatlak, akkor az Isten kimondja azt, hogy igen, ő mindannyiunkhoz közel van. Ő itt van mindannyiunk mellett. Mindannyiunknak, ha mi hűséggel hívjuk őt, igen, közel van hozzánk, segít. Itt van a ne félj bíztatással, bátorítással. De az Isten el akar érni a mi életünkben valamit, és mit? Hogy megismerjük az igazságot. Hogy megismerjük őt, megismerjük az igazság forrását, őt, az ő szavait, az ő kijelentését. Miért? Mert ez az ő szeretetéből fakad. Mert az Isten pontosan tudja, hogy az ember számára az Isten igazságának megismerése, és az Isten igazságának a megvalósítása az életében az, ami az igazi életet adja az embernek, ami az örök életet is eredményezi az ember életében. Az Isten pontosan tudja azt, hogy mi csak így nyerhetünk örök életet, ha megismerjük őt, ha megismerjük az ő igazságát, és az életünkben meg is valósítjuk mindezt. És az Isten mit mond? Ő támogat bennünket, de mivel? Az ő igazságának a jobbjával. Ő azt akarja, hogy amikor segít nekünk, akkor mi fölfigyeljünk az ő szeretetére, az ő irgalmára, az ő erkölcsi lényére, az ő igazságára. És hogy valóban őt kövessük, azt az utat kövessük, amit ő akar az ember számára mutatni. Úgy szeretnék valamit megkérdezni, hogy úgy a földi életben is, hogy gondolkodunk arról, hogy ha van egy olyan ember, akiről tudjuk, hogy tud nekünk segíteni élethelyzetekben, egy barát vagy valaki, és csak akkor keressük meg, hogyha bajban van. Azt kell, hogy mondjam, hogy nekem van ilyen emberi kapcsolatom az életben, hogy sokszor úgy el is szomorodom rajta, hogy akkor kapom a lapokat attól az egy valakitől, akkor kapom általában a hívást, amikor erre van szükség, arra van szükség, amarra van szükség. Azt kell, hogy mondjam, nem akarok valótlant mondani, de azt akartam mondani, hogy egy kezemben meg tudom számolni, hogy mikor volt ennek az ellentétje, lehet, hogy kicsikét többször, de mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy az jellemző, hogy csak akkor, amikor baj van. És az embernek milyen rosszul esik, hogy, hogy akkor jó az ember, de máskor nem igen gondol az emberre. Ugye mindenkinek van egy ilyen érzése. De szeretném megkérdezni, hogy vajon az Isten hogy tekinthet ránk, amikor mi a mi félelmeinkben tőle várjuk a segítséget, amikor minden problémánkban tőle akarjuk kérni a megoldást, és amikor ő adja az ő irgalmából, akkor utána elfordulunk tőle, ellene lázadunk, éljük tovább a mi életünket, az egyéni életünket. Utána megint bajban vagyunk, és megint tőle várjuk a segítséget. Igen, az Isten fel akarja hívni a mi figyelmünket arra, hogy ő megtámogat bennünket, ő segít bennünket, de az ő igazságának jobbjával akar bennünket támogatni. Azt akarja, hogy mi ezáltal megjobbuljunk, hogy mi ezáltal közel kerüljünk hozzá, hogy megismerjük az ő erkölcsi lényét, és követni tudjuk őt. Igen, az ő igazságának jobbjával akar támogatni bennünket. És befejezésül csak annyit szeretnék elmondani, hogy az Isten pontosan látja az emberi életet, pontosan látja az embernek azt a vonását, hogy elméletben az ember sok mindent meg tud tanulni. Az ember nagyon sok mindent kívülről tud. De amikor egy adott élethelyzet bekövetkezik, az ember sok mindenről megfeledkezik. És nagyon gyakran előfordul, hogy amikor valami olyan konkrét élethelyzet előadódik, amikor hasznát tudnánk venni a mi elméleti tudásunknak, akkor valahogy úgy elpárolog az ember életéből. De az Isten az előbbi ígével, amit olvastunk az Ézsaiás könyve 4. fejezetében, hogy hát nem tudod és nem hallottad é, hogy örökké való Isten az Úr, aki teremtette a föld határait. Tehát amikor az ember emlékezetébe akarja idézni mindazt, amit emberileg, az ember az ő eszével annyira jól tud, igen, akkor ezzel azt akarja valahogy elmondani, hogy ezekkel a bíztatásokkal, és ezekkel a bátorító szavakkal, amelyekkel közeledik hozzánk, ezekkel akkor is akar közeledni hozzánk, amikor igazából bajban vagyunk. Ne csak akkor érezzük ezeknek a súlyát, amikor úgy ülünk és gyönyörködünk benne, hogy milyen szép az Isten kijelentése, és úgy megnyugtatja az embert, hanem amikor az ember a legnagyobb bajban van. Amikor az ember valóban a legnagyobb problémában van, hogy az embernek akkor is jusson eszébe. Csak egy pillanatra szeretnék egy történetet megemlíteni, hogy milyen is az ember, hogy mennyire el tudja felejteni mindazt, amit ígéretként kapott, vagy amit annyira jól tud elméletből. A tanítványok, amikor Jézus közöttük járt, Jézus felkészítette őket arra, hogy ő meg fog halni. Meg fog halni, szenvedni kell neki, meg fog halni, de harmadnapra fel fog támadni. És hogyha végigolvassuk az evangéliumokat, Jézus nem tudom hányszor mondta ezt el nekik. És amikor Jézus halála bekövetkezett, a tanítványok a legjobban kétségbe estek. És elfelejtkeztek minden isteni ígéretről. Elfelejtkeztek arról, hogy az Isten elmondta nekik, Jézus elmondta nekik, hogy igen, ő fel fog támadni harmadnapon. Elméletben tudhatták, de ők elfelejtették. És utána jöttek Jézus ellenségei, hogy igen, mégiscsak őriztessék Jézusnak a sírját, mert Jézus azt mondta, hogy ő harmadnapra föl fog támadni. De azok, akiknek az ígéret elsődlegesen szólt, a tanítványok, azok elfelejtették. Amikor a legnagyobb megpróbáltatás nehézség volt, elfelejtették. És Isten azt akarja elérni a mi életünkben, hogy akkor se felejtsük el az ő bátorítását, amikor a legnagyobb bajban vagyunk. Akkor se érezzük azt, hogy nincs mellettünk senki. Akkor is tudjuk azt, hogy az Istenhez fordulhatunk, és hívhatjuk őt segítségül. Mert így bátorít bennünket, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Köszönöm szépen a figyelmet. Ennyit szerettem volna mondani erről a bibliaversről, erről a bátorító bibliaversről, és mához 2 hétre, június 20-án, kedden folytatjuk előadás sorozatunkat, amelyben egy-egy ígéről szólunk részletesen, és a következő alkalommal a titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, erről a témáról, erről a bibliaversről lesz szó. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, és most szokásunknak megfelelően egy 10 perc szünetet tartunk, és akiknek utána a témával kapcsolatban még kérdésük van, utána erre lehetőség lesz, egy beszélgetést kezdünk 10 perc múlva. Szeretném kérdezni, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, megjegyzés van-e?
Nagyon tartalmas volt ez az észre. Mert ezt le is értem, ezt mondom, hogy...
Tehát a kérdés úgy hangzott, hogy ugye Pál apostol, azt olvassuk a Szentírásban, hogy az ő betegségéből nem gyógyult meg, de rádöbbent arra, hogy miért volt az ő, ez a betegség, ez a gyógyíthatatlan betegség az ő életében. És itt a kérdés úgy hangzott, hogy ha nekünk van valami ilyen betegségünk, ami úgy tűnik, hogy gyógyíthatatlan, hogy akkor mi is tudhatjuk-e, vagy ki lehet-e azt kutatni, hogy az Isten miért enged meg a mi életünkben is esetleg ilyen problémákat, ilyen betegségeket, amik nem oldódnak meg. Most erre a következőt mondhatjuk, hogy nem biztos, hogy meg fogjuk ennek találni az okát. Lehet, hogy megtaláljuk, lehet, hogy nem. De nem is mindig ez a cél, hogy az ember rádöbbenjen erre. Lehet, hogy csak hosszú idő múlva döbbenünk erre rá. Lehet, hogy az életünk úgy alakul, esetleg éppen a betegség következtében, hogy valamilyen más fordulatot vesz a mi életünk, valamilyen más irányban vagyunk kénytelenek elindulni, mint ahogy idáig mentünk, és lehet, hogy évek múlva fog kiderülni, hogy ez volt pontosan, ami nekünk az életünknek a legnagyobb áldását jelentette, de lehet, hogy csak később, évek múlva fog kiderülni. Az is elképzelhető, hogy esetleg az ember nem jön rá valaminek a nyitjára, vagy nem érti meg, hogy az Isten miért engedte meg ezt vagy azt a mi életünkben. De egyben biztosak lehetünk, hogy az Istennek az ígérete akkor is igaz, hogyha mi annak a magyarázatát, esetleg ennek, amiről az előbb beszéltünk, nem tudjuk meg. Mert nagyon sok minden rejtve van az ember szeme előtt, az ember nagyon sok mindent nem tud úgy megérteni, pontosan amiatt, mert mi csak azt látjuk, ami szemenk előtt van. Például azt sem láthatjuk, hogy esetleg az Isten mit hárít el a mi életünkből, vagy esetleg pontosan egy más életvitel következtében mitől óv meg bennünket, vagy mibe szaladnánk bele, hogyha más életvitelt követnénk, nem tudhatjuk. És ezeket esetleg soha ebben az életben nem fogjuk megismerni. De ugyanakkor bízhatunk abban, hogy az Isten ígérete akkor is igaz, hogyha mondom mi ezekre így ilyen értelemben nem jövünk rá. Ugye az előbb említettem, hogy a következő előadásnak pontosan ez lesz a címe, hogy a titkok az Úréi, a mi Istenünkéi. Most ez más összefüggésben van, szeretném hangsúlyozni, tehát ez nem egészen ez, amiről most én szólni fogok, de bizonyos értelemben a törvényszerűség itt is igaz, hogy az Isten sok mindent megismertet velünk, sok mindent meg tudunk érteni ebben az életben, de vannak titkok, vannak olyan dolgok, amiket most nem érthetünk meg. De egyetlen egy dolgot szeretnék elmondani, hogy az Isten viszont az határozottan megígéri, hogy lesz idő, amikor mindez teljes mértékig napvilágra fog kerülni az isteni gondviselésnek a miértjei az ember életében. Ugye az előadáson már említettem, hogy az Istennek a célja minden ember életében az, hogy az örök életet tudja biztosítani az ember számára. És hogyha mi oda kerülünk, valóban mi elnyerjük az örök életet, ott minden titok, minden, amit most homály fedett ebben az életben, minden napvilágra fog kerülni. Az Isten mindent, ami értésünkre fog hozni. Meg fogjuk látni, hogy mi miért történt, az Isten mi mindent engedett meg a mi életünkben. És olvasunk egy nagyon szép igét a Szentírásban, Jelenések könyve 15. fejezetében, a 2. és 3. versben. Azt olvassuk, hogy amikor a megváltottak majd ott fognak állni az Isten országánál, és valóban az Istennel való találkozásuk megtörténik, akkor azt olvassuk, hogy ezt fogják mondani egyetemben mindannyian, hogy nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazak és igazságosak a te utaid, ó szentek királya. Tehát akkor ezt mindannyian egyetemben el fogják ismerni, fel fogják ismerni, hogy az isteni vezetésnek milyen csodái voltak az ő életükben, az Isten hogy könyörült rajtuk, hogy bizonyos dolgokkal mi mindentől óvta meg őket. Szóval minden, amit most nem értünk, most nem látunk, látni fogjuk, hogy a nehézségeknek, próbáknak, kritikus helyzeteknek a mi életünkben milyen hatalmas nagy áldásai voltak, és mit jelentett a mi életünkben. Sokszor ugye az, amire mi úgy gondolunk, hogy az életünknek a legnagyobb csapása, vagy a legnagyobb tragédiája, sokszor pontosan ezek jelentik az ember életében a legnagyobb áldást. De ezek közül nagyon sokat majd ott fogunk megismerni. De az Isten arra akar bennünket bátorítani, hogy mi előlegezzük meg ezt a bizalmat az Istennek. Mi higgyünk az Istenben akkor is, hogy ha mi nem látjuk a választ, mi nem ismerjük a miértre a választ, akkor is bízunk az ő szeretetében, hogy ami javunkra akarja fordítani, és bízunk abban, hogy igen, majd valamilyen módon kibontakozást ad az adott helyzetben, valamilyen olyan helyzetet fog teremteni, ami a legjobb a mi számunkra, és ennek meg lesz majd a maga áldása a mi életünkre vonatkozóan. Ha mi most ezt nem látjuk, akkor is. Én is köszönöm. Egyéb kérdés? Története az ember számára erősítést jelent. Ugye amikor olvastuk a különböző történeteket, a különböző csodákat, a különböző isteni szabadításokat, mindegyiknek az ember életében felemelő hatása van. De amikor az ember a saját maga életében tapasztalja ezt meg, hogy az az Isten, aki az Ószövetségben, a pátriárkák idején, vagy Jézus idejében, amikor azok a csodák történtek, igen, amikor az ember saját maga tapasztalja meg, hogy a mi életünkben is ugyanaz az erő, ugyanaz a hatalom, ugyanaz a valaki segített meg bennünket, és történnek csodák a mi életünkben, élethelyzetek megváltoznak, megerősítés történik. Ugye mindezt megtapasztaljuk, akkor azt hiszem, hogy az ember számára ez valóban még nagyobb megerősítés, mint amikor csak olvasunk erről. Így van. Igen? 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 Nem? Nem nyugodtan?
Az a leghalkabb szó, amit csak
igen.
Csak úgy kéne ez az emberek világában.
Igen, igen. Igen, és erre tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy az Isten csodálatosan vezeti az embert, és hihetetlen módon meg tudja az embert erősíteni, és nem csak egy módon tud az Isten erősítést hozni. Szóval az Istennek ezer útja van arra, hogy az embert belülről megerősítse. Szeretnék csak annyit megjegyezni ezzel kapcsolatban, hogy ha az ember őszintén vágyódik arra, hogy megerősödjön például abban, mert ugye most itt is kétféle módon beszéltünk a megerősítésről, mert olyan értelemben is beszélhetünk a megerősítésről, hogy valaki tudja, hogy ebben a helyzetben nekem meg kell állni, és erőmnek kell lenni, csak érzem, hogy nincs, mert ugye gyenge ember vagyok. Ugye ez egyfajta megerősítés, hogy el tudjam hordozni azt a nehéz helyzetet, tehát ilyenfajta megerősítés. De ugyanakkor olyan fajta megerősítésre is szüksége van az embernek sokszor, hogy az az út, amelyen járok, ugye ahogy a kérdés is elhangzott, hogy az az út, amelyen járok, az valóban jó út-e? Az valóban az Isten felé vezet-e? Az valóban az Isten akaratával megegyező út-e? Tehát igen, ez a fajta megerősítés is igénye és vágya az embernek. Valóban így van. És erről hadd mondjak annyit, hogy a Szentírás határozottan tesz ígéretet arról, a 25. Zsoltárban olvasunk egy ilyen kijelentést, amikor azt mondja, talán el is olvasnám az igét, a 25. Zsoltár, tizenkettedik verse azt mondja, kicsoda az, aki féli az Urat, megmutatja annak az utat, amelyet válasszon. Tehát a Szentírás arról beszél, hogy az Isten, ami útkeresésünkben, ami útválasztásunkban is, megmutatja azt, hogy nekünk merre kell menni. De valamit itt elmond. Azt mondja, hogy ennek is az a feltétele, hogy az ember félje az Urat. Azt mondja, kicsoda az, aki féli az Urat, annak mutatja meg, hogy milyen utat válasszon. Tehát valóban, hogyha az ember lelkében ott van az igaz Isten félelem, mit is jelent az Isten félelem? Ugye az Isten félelem az a magatartás, amikor valaki az Isten útját akarja valóban követni, amikor valaki tényleg abba az irányba akar haladni, amit az Isten mutat az ember számára. Amikor valakinek az életében az a legfontosabb, hogy az Isten akaratát megvalósítsa, és valóban a helyes úton járjon. A Biblia azt mondja, hogy ez az igaz Isten félelem. Amikor valaki gyűlöli a rosszat, tehát azt, ami pontosan az ellenkező irányba visz, és valóban azt az utat szeretné járni, amit az Isten mutat az ő számára, ez az igaz Isten félelem, azt mondja a Szentírás. És ha valakiben ott van ez a készség, hogy ő az Isten követni akarja, hogy valóban az életét minden vonatkozásban úgy akarja élni, ahogy az Isten mutatja, és azon az úton akar haladni, tehát ugye, ahogy a kérdésben is elhangzott, akkor azt mondja a Szentírás, hogy meg fogja mutatni annak az utat, amelyet válasszon, és milyen módon mutatja meg az utat, milyen módon erősíti meg az embert. Nagyon gyakran az igény keresztül. Nagyon gyakran az Isten a Szentírás olvasás olvasásán keresztül erősít meg bennünket, rátereli a figyelmünket olyan igehelyekre, az Isten olyan kívánalmaira, olyan útmutatásaira, amelyek teljesen egyértelművé teszik számunkra, hogy valamilyen helyzetben én a jót választottam, vagy nem. Az Isten nagyon gyakran cselekszi ezt meg velünk, hogy az ő igéjén keresztül ad útmutatást. Akkor nagyon gyakran megteszi azt, hogy az ember lelkében érez egy erőt, érez egy megbizonyosodást, egy belső békét, hogy igen, ez az, amit nekem követni kell. Igen, a Szentírás arról beszél, Jézus arról beszél, hogy ha mi valóban az ő akaratát valósítjuk meg, mi valóban azon az úton megyünk, amelyet ő mutat, akkor úgy is megerősít bennünket, azzal is a bizonyítékát adja ennek, hogy az ő belső békéjét adja nekünk. Tehát egy belső nyugalmat, egy békét. A lélek, ugye a Szentlélek megpróbálja az embert sarkalni keresésre, nyugtalanság van az ember lelkében, ugye amikor nem a jó úton jár, mert a lélek megpróbálja az embert késztetni a jobb irányába. De amikor valaki valóban megtalálta Jézust, és úgy követi őt, ahogy az ő igéjében elénk tárja, akkor az embernek az egyik megerősítése, az a megbizonyosodása az, hogy ott van benne az a nyugalom, az a belső béke. Tehát az Isten sok-sok úton és sok-sok módon tudja az ember számára a megerősítést adni, de az biztos, hogy valamilyen úton, ahogy nekem az a legjobb, ahogy a legjobban az én javamat szolgálja, az Isten fogja adni a megerősítést. Igen? Igen. Tehát ugye, hogy ez a béke, hogyha utána mondjuk az emberben megvan, ez a megbizonyosodásnak ez a békéje, ez a megerősítés, és utána mégiscsak kibillen az ember ebből az állapotból, hogy akkor az ember honnan tudja, hogy akkor az a korábbi az valós volt, ugye ez volt a kérdés. Azt kell, hogy mondjuk, hogy az embernek viszont számolni kell azzal, hogyha az ember megtalálja ugye a Jézushoz vezető utat, tehát ugye megtalálja azt, hogy az Isten mit mond az ő igéjében, mi az igazság, amit a Szentírás az ember elé tár, és meg is nyugszik ebben, valóban egy belső békéje van. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy azért van nekünk egy ellenségünk, ugye, akiről az előbb már beszéltünk az előadásban, hogy minden úton, módon megpróbálja az embert ebből a lelki békéből kizökkenteni. Ugye pontosan az előadásban is foglalkoztam azzal, hogy amikor a legnagyobb a baj vagy a nehézség, akkor próbál még jobban csüggeszteni, és a jó állapotban is, hogy úgy mondjam, ugye mindig az a célja, hogy az embert kizökkentse ebből. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy bizonyos értelemben ez egy természetes folyamat. De az ember, hogyha ekkor valóban őszintén az Istenhez fordul segítségért, és kéri azt, hogy a megerősítés jeleként, hogy az Isten vegye el tőle ezt az érzést, ugye, tehát amiről az előbb beszéltél, és hogyha az ember hittel kéri ezt, az Isten meg fogja mutatni, hogy igen, el tudja ezt űzni az ember lelkéből. Szóval azon nem lehet csodálkozni ilyen értelemben, hogy ebből a kísértő megpróbálja az embert kimozdítani ebből az állapotból. De ugyanakkor szóval ez nem egy olyan, az Isten békéje is az ember életében, hogy egyszer elnyertem, és akkor ez kész, akkor nekem soha többé ezért semmit nem kell tenni. Ugye állandó támadásoknak vagyunk kitéve, külső-belső támadásoknak. De Jézus pontosan azt ígérte, hogy azért lehet ez a béke miénk, mert hogyha mi vele állandó kapcsolatban vagyunk, tehát hogyha bármi történik, azonnal hozzáfordulunk, akkor ő elvégzi a lelkünkben, hogy ezek a támadások, ezek a kétségek eltűnjenek a mi lelkünkből. De ez nem azt jelenti, hogy akkor örökre el fog tűnni, hanem lehet, hogy akkor újra jön, mert hát szóval ilyen az emberi élet, ennek vagyunk kitéve. De Jézus pontosan ezért ígérte a békét, hogy és ez az ő vele való naponkénti kapcsolatnak az eredménye. Igen, kérem, igen. Igen. Tehát ugye az volt a kérdés, hogy miért van a Szentírásban ez a szó, hogy Isten félelem, mert ez a félelem, ugye ez olyan riasztónak tűnik, hogy hát szóval félelem, hát ugye pontosan arról beszéltünk, hogy a félelem ugye ez negatív dolog, és ugye az Isten a mi félelmeinkből akar kimenteni, és akkor mégis miért van a Szentírásban az, hogy Isten félelem. De ez, amiről szeretnék beszélni, és amiről az előbb már említést is tettem, hogy a Szentírás azt is pontosan meghatározza, hogy mit jelent ez a kifejezés. Tehát az Isten félelem magatartását maga a Szentírás határozza meg, hogy mit jelent. Tehát ugye vannak fogalmaink, és a Biblia is használ kifejezéseket, de a Biblia meg is adja ezeknek a speciális kifejezéseknek, hogy úgy mondjam, a tartalmát. Mert ugye egy hétköznapi szónak ugye a Bibliában hát ugye nem kell külön magyarázatot adni, mert hát ugye mindannyian használjuk. De ami speciális kifejezés a Szentírásban, az maga a Szentírás mindig meg is magyarázza. És az Isten félelmet pedig úgy magyarázza a Szentírás, hogy az Istennek a félelme a rossznak a gyűlölése. Vagy másik azt mondja, a gonosztól való eltávolodás. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, tehát az isteni bölcsességnek a megismerése, a rossztól, az Isten igazságától ellentétes, Isten igazságával ellentétes dolgoktól való elfordulás. Igen, ezt mondja, hogy ez az Isten félelem. És szeretnék talán még egy másik gondolatra is utalni, Ábrahámnak a történetére. Ábrahámról ugye azt olvastuk, hogy Isten valami hatalmas dolgot kér ő tőle, Ábrahámtól, hogy tegye meg, és amikor Ábrahám már kész arra, hogy megtegye az ő minden emberi vágya ellenére és akarata ellenére, mégis lemond az ő emberi akaratáról, és cselekszi azt, amit az Isten kér tőle, akkor az Isten megállítja az ő cselekvésében, már nem is kéri, hogy végrehajtsa azt, csak Isten azt várta, hogy milyen lelkület van benne, és azt mondja ott neki, hogy megállj neted, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy. Most már tudom, hogy istenfélő vagy. Igen, mert az életedben ott volt az elv, hogy mindennél fontosabb vagyok a te számodra. Tehát az én útaimat követni akarod minden szempontból, az én parancsolataimban járni akarsz. Tehát a Biblia meghatározza azt, hogy mi az, hogy istenfélelem. Valóban nem, én is azt mondom, hogy én szerintem sem egy túl szerencsés fordítás ez ilyen értelemben, hogy istenfélelem. Tehát szóval ez a kifejezés, mert amiért, ami a mi számunkra ugye a félelem az egy negatív szó. De ebben a vonatkozásban ez egy nagyon pozitív kifejezés, és ezt akarja, amiről beszéltünk. Igen, kérem. Köszönöm szépen ezt a hozzászólást is, és csak annyit szeretnék mondani, hogy azért én ettől mindenkit óva intenék, ettől a sorshúzástól, meg az ilyen jellegű jelkérésektől. Tudnék amiatt, mert az Ószövetségben valóban, amikor az Isten vezette közvetlenül az ő népét, amikor ott az isteni jelenlét az nyilvánvaló volt, ugye az Ószövetségben valóban sokszor mutatkozott meg az Istennek egyértelműen az ő akarata és hatalma. De azért ez az Ószövetségnek az időszaka és az Újszövetség időszaka azért ez más. Szóval azért én ettől mindenkit óva intenék. Tudnék, a Szentírásban azért van nekünk ilyen kijelentésünk, és van ilyen figyelmeztetés, hogy mi nem használhatjuk azért varázsszerként se a Bibliát, se az Isten nevét, vagy Jézus nevét. Például vannak olyanok nagyon sokan, akik például jelt kérnek az igéből, és akkor az a jel, ugye, hogyha mit tudom én, fölcsapom a Bibliát, ahol éppen kinyílik, mit tudom én, a harmadik második hasába, akkor a fölül a második ige, akkor azt mondom, hogy akkor az legyen az, amit én, ami nekem üzenet. Szóval sokan szokták ezt csinálni, az az igazság, hogy szinte jóskönyvként használni a Szentírást, vagy ilyen jellegű módon megközelíteni az Istent, de azt kell, hogy mondjuk, hogy azért ezektől óvakodjunk, ezektől tartózkodjunk, mert valóban, ahogy el is hangzott az előbb, hogy az Isten nem köteles válaszolni. Szóval az ember ne az ember akarja az Istent irányítani, hanem hagyjuk, hogy az Isten vezessen bennünket. És az embernek legyen olyan lelkülete, olyan készséges, hogyha valaki az Istent akarja követni az életében, legyen annyira készséges erre, hogy az Istent követi, és nem mi akarjunk az Istennek utat szabni, hogy most ezt tegyed, most azt tegyed, és ha ezt teszed, vagy azt teszed. Szóval ez azért nagyon-nagyon veszélyes út. Persze, hogy vannak élethelyzetek, speciális élethelyzetek, sok minden előfordul az életben. Olyan is előfordul, ugye, hogy az ember bajban van, nehéz helyzetben van, és olvassa az igét, és valóban úgy érzem, hogy ez nekem szól. Szóval van ilyen élethelyzet, de az, hogy jóskönyvként, meg kimondottan ilyen sorshúzás, meg ezeket, szóval ezeket a Biblia nem támogatja, hanem valóban az Istennek az útjait ismerjük fel, az Isten meg fogja ismertetni az ő akaratát velünk, hogyha mi akarjuk megismerni az ő útját, és azért ne ilyen módon próbáljunk ehhez közeledni. Köszönöm szépen. Igen? Igen? Köszönjük szépen. Igen, van ilyen is, igen. Igen, de az előző hozzászólás, amit hallottunk, valóban ezt szeretném én is aláhúzni és támogatni. Ha nincs, akkor nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és mához két hétre folytatjuk a nyári sorozatunkat.